esélye arra, hogy jól menjen, mert a szlovákok és a csehek pragmatikusan felsorakoznak a tenger két végéhez.
Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Sendi úr élete és gondolatai. Hangfoszlányok Lawrence Stern regényéből. Fordította Határgyőző. Végetájt. 13. rész.
Ádám kevés számú törvényes ivadékai közül, akik a szerelemnek tövisét soha szívükben nem érezték, mert azt ne is mondjam, hogy a nőgyűlölők mind fattyak.
Ne is.
Az ókori és újkori történet legnagyobb hőseinek jutott a dicsőség, hogy 9/10 részben túltették magukat a szenvedélyen. Szerezhetném csak vissza kerekes utam felekéről a dolgozón kulcsát, mit 5 perce sincs, hogy vízbe pottyantottam, s legutásolnám dicső neveiket is. Így azonban elégedjünk meg annyival, eme hősök azért nem hajtottak térdet fejet Afrodité előtt, mert mindannyian valami mással voltak elfoglalva. Miként Tóbiás nagybátyámat is csak az általa oly igen szidalmazott utrechti béke mentette meg attól, hogy özvegy vadmanné teljes egészében...
Ezt akarta Sendi uram mondani.
A számból vette ki a szót, asszonyom. Eme jó téteménye mellett volt azonban az utrechti békének egy átkos következménye is. Nevezetesen az, hogy Tóbiás nagybátyám megcsömörlött a hadi játékoktól, s jó lehet, utóbb megjött az étvágya ismét. Ez idő tájt elbontatta Trimkáplárral az összes sáncot, az összes kül- és belvédműveket, melyekben addig oly nagy örömét lelte. Azaz miközben bácsikámat az utrechti béke megmentette, legkedvesebb eszőparipáját... Újfent a lényegre tapintott, asszonyom.
A szívem szakadt belé. Jól lehet, nagyságod engedelmével katonaember létemre alig, hanem bolondság sül ki belőle csupán. De bizony, amondó vagyok.
A katona ember sem kivétel alól a káprár, hogy bolondot mondjon. Akár csak a tudósok.
Csak nem, hogy gyakorta instálom, nagyságos uram.
Bizony.
A szívem szakadt belé, nagyságos uram, lerombolván védműveket. De akkor szakadt volna meg csak igazán, ha mostanra nem érünk a rombolás végére. Mert elejétől végig, míg le nem rontottuk, egyetlen egyszer nem fütyörésztem, se nem nótáztam, sem ríttam, nevettem, s még csak múltbéli visel dolgainkat sem emlegettem. Sőt, történeteimmel se jóval, se rosszal nagyságodnak nem hozakodtam elő.
Sok kitűnő tulajdonod van, Trim, s nem utolsó sorban az, hogy történetesen, ha mesemondó kedvedben voltál, históriáid közül, melyekkel elmulattattál a szenvedés óráiban, avagy a veszedelem óráiban megnevettettél, nemigen találkoztam egy rosszal is.
Ez onnan van, instálom, hogy amaz egyetlent a Bohémia királyáról és 7 várkastélyáról szóló históriát leszámítva mind vélemesett, igaz történet.
Azért nem kevésbé tetszettek, Trim, ha a magad életéből merítetted légyen is. De mondsza, mi légyen a mai história, melyet említesz? Kíváncsivá teszel?
Elmondhatom nagyságodnak, izibe.
Feltéve, ha nem valamely vidám történet. Mert az ilyennél, Trim, a felemulatsághoz kinek-kinek hozzá kell adnia a maga nevethetnékét. Márpedig a ma kedély hangulat, amelyben most vagyok, csak ártana neked is, vidám történetednek is.
Hát, vidámnak éppenséggel nem mondhatom.
Mindazonáltal túlon túl szomorú históriára se vágyom.
Se nem vidám, se nem szomorú. Éppen nagyságot kedvére való.
Nos, akkor hálás leszek neked. Csak rajtad, Lim, kezdjed el.
A Bohémia királyáról és hét várkastélyáról szóló história. Volt egy király...
Hanem a sipkádat, mondsza, miért nem teszed fel, Trém?
Spanyolkámat? Felteszem, miért ne tenném? Az egyetlen, ami bátyámtól rám maradt.
Sajna, nagyon is igaz minden szó, mit most erről gondolsz. Mert bizony, a világon semmi sem tart örökké, Trim.
Ám, ha emlékezeted és szereteted jeleit is, Tamás, drága bátyám, így kikezdi az idő. Vaj, mit szólhatunk majd mi?
Semmi egyebet nem szólhatunk, Trim. Störje bár ítéletnapig a fejét valaki. Erről akkor sem tudna egyebet mondani.
Nos... A Bohémia királyáról és hét várkastélyáról szóló história. Volt egyszer egy király Bohémiában, ám úgy kinek az uralkodása idején, a tulajdon magáén kívül bizaszt már nem tudnám megmondani instálon, nagyságos uram.
Oda se neki, ezt igazán nem kívánhatom tőle, Trim.
Valamivel annak előtte, hogy az óriások kiveszőfélben olyan formán voltak már, ám, hogy az urunk hányadik esztendejében...
Oda se neki, Trim! Garas árát ne törd rajta fejed!
Hanem azért, nagyságod engedelmével, csak jobban hangzik, ha a história elején az ember oda bigyezti az idejét.
Te tudod, Trim? A maga történetét úgy cifrázod, ahogy akarod, s azt az esztendőt mondod, amelyiket kedved tartja. Bánom is én, mindenhogyan szíves örömest hallgatom.
A rákövetkezendő esztendőben történt instálom, mikor an Ormond hercege sátáni garázdálkodását véghez vitte Flandriában. Nos, a Bohémia királyáról és hét várkastélyáról szóló história. Az úrnak 1712. esztendejében...
Igazat megvalva, Trim. Ennél aztán minden esztendő inkább ínyemre lett volna. Nem csupán a foltér, melyet történelmünkön ejtett csapataink szégyen szemre elvonulván, s megtagadva, hogy fedezzék Kenoa ostromlóinak hátát, jól lehet, Fazel hallatlan keményes derekasan vívta a sáncokat, hanem a magad históriájára való tekintettel is, Trim. Mert ha abban olyasmik fordulnak elő, már pedig egy-két elejtett szabadból bíz, arra gyanakszom, igen, hogy óriások mifélék...
Egyetlen egy instálom tekintetes, uram.
Egy, annyi, mint 100. Jobban tennéd, ha 700-800 esztendőkkel hátrább a múltba helyeznéd, hol már nincs útjába holmi kritikusnak, s egyéb kellemetlen népségnek. Annak okáért, ha máskor elmondott történetedet, azt tanácsolnám.
Csak egyszer érek a végére, instálom, nagyságos uram, fogadom, hogy többé ebben az életben teremtett embernek, se asszonynak, se gyereknek nem mondom el soha.
Akkor rajta.
Nos, a Bohémia királyáról és hét várkastélyáról szóló história.
Igen.
Volt egyszer, instálom átossággal, volt egy király Bohémiában. Mégpedig éppen az idő tájt, amikor...
Hagyd el az esztendőt egészen, Trém! Elkél az a históriai apró részletek nélkül is. Kivált, hogyha az ember nem biztos a dolgában. Tiszta sor! Amúgy sem oly könnyű nekünk, Trém, kiket katonának neveltek, mint téged meg engem. A magunk fajta ember ritkán lát tovább a muskétája csövénél előrefele, avagy a háti bornyújánál hátrafele. a mi fejünk se káptala.
Az én Istenem áldja meg, nagyságos uram, mi igaz?
Katona embernek más a dolga gondja, mert ha nem csatázik, vagy masíroz, vagy szolgálatos a kaszárnyában, hát ott a flintája instálom, hogy azt fényesítse, pucoválja.
Igen.
Ott az extra mundérje, hogy azt javítgassa, varrogassa. Végül ott van tulajdon maga, hogy bevetválkozzék, tisztálkodjék, hogy mindenkor úgy ragyogjon, feszítse, mintha parádéra menne.
Ugyan mi dolga is lehet instálom, nagyságos uram, egy katonának a geográfiával?
Kronológiát akartál mondani, Trim. Mert ami a geográfiát illeti, az a katonának hasznos és nélkülözhetetlen. Tüzetesen kell ismernie mind az országokat, határaikat, hová csak hivatása elviheti. Hogy volna másképp elképzelhető Káplár, Marlborough hadmenetele? Mint masírozhatott volna másképp hadaival a Maas partjaitól Belburgig? Belburgtól Kerpenordig, Kerpenordtól Kázakenig, Kázakentől Neudorfig.
Neudorftól Landenburgig, Landenburgtól Mildenheimig, Mildenheimtől Elhingenig, Elhingentől Gingenig, Gingentől Barmershofenig, Barmershofentől Schellenbergig.
Úgy is van, Schellenbergig, hol az ellenség sáncaiba behatolt, kikényszerítette az átkelést a Dunán, majd átvitte hadait a Lechen, és élükön menetelve bemasírozott a pirodalom szívébe, Freiburgtól Hohenwertenig.
Hohenwertentől Schönefeldig, Schönefeldtől Blenheimig, és Blenheimtől Hostet-síkságaira.
Na látod, Trim, bármi nagy hadvezér volt, egy lépés sem tehetett volna a geográfia segítsége nélkül. Már most, ami a kronológiát illeti, megvallom, a magam nézete szerint ez amatudományok egyike, melyekről elmondhatni, hogy katona ember megvolna nélküle. Ha csak azt nem várhatná tőle, hogy egy napon e tudomány lészen fényderítendő arra, hogy kitalálta fel igazából a lőport. Mi vagy a kínaiak, kik is, miként a híradásokból kitűnik, azzal dicsekednek, hogy több száz esztendőkkel előttünk rájöttek a készítésének minden csínyára, bínyára.
Hazuglári bandája. Kötve hiszem bizén.
Már így vagy amúgy, bizonnyal tévednek. Mi nyilván kitetszik várépítészetük mai nyomorú állapotjából. A váráraknál egyebet nem ismervén falazott várgáttal mögötte, de oldalbiztosítás nélkül, mert amit a fal szegelletén bástyaként alkalmaznak, az oly barbár tákolmány, hogy vajmi síralmasan fest. Akár
az én hét várkastélyom egy némelye Bohémiában instálom.
Igazad van, Trim. Ja, igazad van. Bocsáss meg, és folytasd nyugodtan.
De hiszen én nem azért.
Én sem azért. Hanem, hogy ne is folytass, hanem kezd meg végre históriádat.
Nos, Bohémia boldogtalan királya...
Boldogtalan volt, Trim.
Bohémia királya instálom csak ugyan boldogtalan volt, mármint a tekintetben, hogy jól lehet, nagy gyönyörűségét lelte a hajózásban és a tengerészet minden dolgában, ám de történetesen Bohémiában, de sehol az egész királyságban nem akadván valamire való tengeri kikötő.
Már hogy az ördögbe akadt volna, Trim? Lévén Bohémia a szárazföld kellős közepén. Nem is történhetett volna másképp.
Hát, hiszen lehetett volna éppen instálom, ha Isten úgy akarja.
Alig hiszem. Mert lévén a szárazföld közepén, mint mondottam, és keletről Sziléziával, Morva országgal, nyugatról Frankóniával, délről Bajorországgal határos, Bohémia nem juthatott volna ki a tengerre, anélkül, hogy meg ne szűnt légyen Bohémia lenni. Másrésztről a tenger sem juthatott volna Bohémiáig, anélkül, hogy el ne öntse Németország túlnyomó részét, a lakosság szerencsétlen millióit pusztítva el a menekülés minden reménye nélkül.
A gyalázatos.
Mi is a szánalomnak oly hiányáról tanúskodnék, mindnyájunk mennyei atyában, Trim, hogy úgy vélem bíz a história már csak azért is mindenhogyan képtelen.
Kapitány úr jobban tudja.
Na, de se neki, Trim. Csak folytasd, a tenger előttről.
Nos, a Bohémia királyáról és hét várkastélyáról szóló história. Bohémia királya, s Véla királyné, és mind az udvaroncaik, hogy egy szép nyári estelen történetesen sétára indultak.
Ugye? Jobb szót nem is találhattál volna, Trim, mint hogy történetesen. Utóvégre Bohémia királya, királynéja ki is sétálhattak meg, nem is. A lehetsége fennállott. Történhetett is, meg nem is. Az szerint, amint a vakeset rendelte.
Vilmos királyunk akként vélekedett, Instál nagyságos uram, hogy minden dolog eleve elrendeltetett számunkra a földön. Annak okáért gyakorta mondotta volt katonáinak, hogy minden golyónak megvan a maga cédulája.
Nagy férfiú volt.
Vizén abban a hiszemben vagyok, mind a mai napig, hogy ama golyónak a londoni ütközetben, amelynek rokkant térdemet köszönhetem, nem is volt más egyéb rendelése, mint hogy ő felsége szolgálatából általa kicseppenvén nagyságot szolgálatába szegődhessek, kinél inkább gondoskodva lészen rólam öreg napjaimra.
Soha ne is legyen rá okod, Trim, hogy másképp értelmezd a rendelést.
Bár egyéb iránt, ha akkoron nem lőnek bele a lábomba, Instálom, tán sose lettem volna szerelmes.
Ölgye, hát szerelmes voltál, Trim.
Az én kiskési fülig. A fejem búbjáig, Instálom, nagyságos uram.
S hol? Mikor? Mint eset? Soha egy szóval sem említetted.
Pedig nagyságod engedelmével az ezred dobostól a strázsamester fiáig mindenek tudták a regementben táborszerte.
Na, akkor a legfőbb ideje, hogy én is megtudjam. Hanem Bohémia. Mi is lett a ma históriából, Trim?
Valahol elvesztettük Szőrén szállán, Instálom, elbeszélgetvén az időt.
Ham, 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 csam, csam, nyam.
Úgy, ahogy mondja, asszonyom. Bohémia királyának és hét várkastélyának történetét örökre elnyelte az idő kútja. Pont, pont, vesztecske. Pont, pont. Pont, pont, vesztecske. Pont, vesztecske. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Pont, pont, pontos vesztő. Pont, pontos vesztő. Pont, pontos vesztő. Pont, pontos vesztő. Pontos vesztő, pontos vesztő. Vesztő, futás, vesztő, futás. Pontos vesztő, vesztő, futás. Pontos vesztő, vesztő, futás. Pontos vesztő, vesztő, futás. Pontos vesztő, futás. Vesztő, futás,
Tizennegyedik rész.
Bonjour. Szép jó napot. Üdvözlöm a nyájas hallgatóságot.
Bonjour.
Lám, ideje korán összegyűltünk krónikám folytatására. Remélem, Kiki meggyógyult hüléséből, köhögéséből, szélütéséből, fogfájásából, forró lázából, hólyakurutjából, elcsipásodásából, túl van már pempős borogatáson, hólyakúzó tapaszon, kristélyen, purgáláson, hánytatáson, mert jó magam például... Jó magam elfelejtettem, hogy hol tartottam.
Ham, ham, ham. Csam, csam, nyam.
Hiszen persze... hogy özvegy vadmannénál, akinek elholt hitvese Komisz Varzsábától szenvedett. Ő maga pedig mindenestől Éva lánya volt. És ha nem mondanánk semmi egyebet, már ez is elegendő volna.
Nem ham, 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 hanem ham, ham, ham.
Úgy is van. nem Tóbiás nagybátyám, hanem Trim Káplár szerelménél.
Hanem én instálom teljességgel elfeledtem, hogy hol is tartottam.
Ott, hogyha nem lőnek bele a lábodba, Káplár, tehát sose tudtad volna meg, milyen az igazi szerelem.
A holtom napjáig sem, kapitány uram. Bizonyára emlékszik nagyságod még a ma gyász esetre, megverettetésünkre, sadaink és táborunk teljes felbomlására Landennél. Engem ott 13-14 magammal szekére raktak a sebesült érdemmel, hogy az ispotályba fuvarozzanak. Hát, nincs még egy testrésze az embernek, instálom nagyságos uram, hol egy sebb oly tűrhetetlen fájdalommal járna.
Az ember fannyát kivéve.
Nagyságod engedelmével magam biz úgy vélem, hogy a térd mindennél élesebben sajog. Már csak azért is, mert hogy oly temérdek inak, mifenék találkoznak ott benne.
Sőt, éppen azért mondható, a lágyék összehasonlíthatatlanul érzékenyebbnek, mert az embernek nem csupán a temérdek inak, mifenék a nevüket, magam is épp oly kevéssé tudom akár, de vannak a fannyán, hanem a tulajdon töke is.
Igaz, ami igaz. A kapitány úr sebét többször is megsirattam, még nem a magamé, soha nem sajtolt könnyet a szemembe.
Ez csupán szívbéli jóságod mellett bizonyít, Trim.
Akár így, akár úgy, iszonyú kínokat állottam ki térdemmel. Gyötrelmeimet a kordé kényelmetlenségei, az agyonjárt utak ide-oda rázó keréknyomai csak fokozták. Léptennyomon azt hittem, már belehalok. A vérveszteség, az ápolás hiány és a sebláz, amely már környékezett instállom nagyságos.
Ej, te szegény pára!
Több volt már annál, amennyit elviselhettem volna. Elpanaszoltam szenvedéseimet egy ifjú fehér személynek a parasztházánál, hol kordénk utolsónak haladván a sorban megállott. Az áldott lélek, aki volt.
Én meg már azt hittem, hogy a szerelem vidám dolog.
Van úgy, hogy a legkomolyabb a világon, instálom nagyságos uram. Az ifjú fehér személy rábeszélésére a kordé megrakva sebesültekkel útnak eredt nélkülem. Maga ő bizonykodván, hogy nyomban kiadom a lelkem, mihelyest felraknak. Talpig feketébe járt, haját patyolatkendő alá rejtve, mely szorosan feszült a homlokán. Egyike volt a ma kinforgó apáca személyeknek, nagyságod engedelmével, kik szabadon járnak, kelnek, és szép számmal akadnak Flandriában, mint nagyságos uram is jól tudja.
Leírásodból ítélve, Trim, alkalmasint egy ifjú begina lehetett, aminőkkel Spanyol-Hollandiában mindenütt találkozhatni, Amsterdamot kivéve, s abban különböznek a többi apácától, hogy ott hagyják a klastromot, hogyha a férjhez menetel mellett döntenek. Betegek látogatásával és ápolásával foglalkoznak, bár magam inkább amellett vagyok, hogy ezt merő jó lelkűségből teszik.
Igen, gyakorta mondotta ő is nekem, hogy a Krisztus iránti szeretetből teszi, amit tészem. Mit? Nem nagy örömmel hallottam.
Úgy hiszem, mind a ketten tévedünk, Trim. De megkérdezhetnők Jorik uramat Sendi bátyánál ma este. Juttasd eszembe majd. Hanem most mondd csak tovább.
Az ifjú begina jó két órákon át buzgón borogatta térdemet, minek utána könnyű zapkás alevest főzött vacsorára, majd nyugodalmas jó éjszakát kívánt, ígérvén, hogy kora reggel újra látom. Hát, instálom, nagyságos uram, olyasmit kívánt, melyben amaz éjjel nem igen lehetett részem. Seblázom magosra szökött, meg aztán búsultam kedves személye után, mert oly igen felbolygatott. Pillanatonként elfeleztem a világot, hogy a félvilágot a lábai elé rakhassam. Mégis mindazonáltal ez még nem szerelem volt, mert jól lehet 3 héten át csak nem furtonfurt ott volt velem, és borogatott érdemet éjt-nap, tulajdon kezében instálom, nagyságos uram, becsületemre mondhatom, hogy egyszer sem nyúltam hozzá, nem én? Nem, egyszer sem.
Hát felettél furcsa esett, Trim.
Így volt pedig. Nem is csuda, mert nagyságod engedelmével már ebben a szerelem szakasztott olyan, mint a háború. Megesik, hogy a katona 3 álló héten keresztül szombat éjfélig elkerüli a golyót, ám azért még vasárnap hajnalban szíven ütheti. Nos hát, történetesen engem is így ütött szíven instál a nagyságos uram, azzal a különbséggel csupán, hogy vélem egy vasárnap délután esett meg a dolog, mikor is azon vettem észre magam, hogy szerelmes vagyok, mint a veszett fene. S oly hirtelenében ütött le lábamról akár az ágyúgolyó, hogy még csak el se kiálthattam magam. Ilyen, uram, Isten!
Én meg azt hittem, Trim, hogy férfi ember így hirtelenséggel nem lobban szerelem.
De még mennyire instál a nagyságos uram, kivált, ha már környékezi a tüze.
Ha nem restel, Trim, mondd el rendre, mint történt a dolog.
Szíves örömest. Mind az ideig sikerült átvészelnem baj nélkül, nem is fogott volna rajtam a szerelem tüze holtom napjáig se, ha a rendelés nem tartogat egyebet a számomra. Ám senki a sorsát el nem kerülheti. Mint mondám nagyságodnak, egy vasárnap délután történt. Az öreg gazda meg a gazdáni eltávoztak. Egy neszt. Egy piszt nem lehetett hallani a ház körül. Mintha éneké vagyján lett volna. Egy ruca, egy kiskacsa nem sok, annyi sem mutatkozott az udvaron. Hát jön ám a takaros Begin, ahogy meglátogasson. Sebem már szépen gyógyult, darab idő óta a gyulladás is elmúlt, ám úgy cefettül rám jött a viszketés térden alul, térden felül, de oly tűrhetetlenül, hogy szemhunyorítást nem aludtam egész éjszaka. Hadd rám, mondotta, letérdelvén a pádimentomra, a lábam elé a tenyerét lábszáramra helyezve. Hiszen csak óvatosan dörzsölni kell, szólta Begina. Azzal a takarót áttal vetve rajt jobbjának mutató ujjával gyengéden dörzsölni kezdte. Térden alul. Mikor is mutató ujját cirókálva ide-oda vezetgette rajta a puha kendő széléig, mely a kötést takarta. 5-6 minutával később éreztem középső ujjának gyengéd érintését, mely mutató ujja mellé simult. Nos, így dörzsölte vakart a lábamat környös körül folyvást jó darabig, és ekkor jutott eszembe, hogy uram, bocsá, mégtán szerelemre gyulladok. Belepirultam, látván hófehér kezét, míg élek instálom, soha oly fehér kezet többé már nem fogok magamon érezni.
Legalábbis olyan tájt nem, Trim.
Az ifjú Begin a látván, hogy mi nagy jót tészen nekem két ujja dörzsölése, vakarni kezdett gyűrűs ujjával is, majd apródonként mellé eresztve kis ujját, immár egész tenyerével simogatott. Egy szó ne jöjjön ki többi a számon, kezekről szólván instálom, ahogy az övé nem volt sejematlasznál finomabb.
Dicsérj csak bátran, Trim, amíg jól esik, annál nagyobb gyönyörűséggel hallgatom históriádat.
Hát a takaros leányzó, ahogy így csak dörzsöl mindegre a tenyerével térden alul, már attól tartottam, hogy kifárasztom. Ó, ezzel annyit is elsimogatnám, úgy mondta Begina. Krisztus iránti szeretetből, mely szavakat mondván, tenyere átsiklott a térdemet fedező kötés felett, oda, ahol a viszketegségtől úgy szintén paraszkodék, s ihol már combomat vakarta. Akkor vettem észre instálom, hogy ágaskodik bennem a szerelem. Addig círmolt, addig simogatott, még egyszer csak érzem ám instálom, hogy tenyerétől egész valómat elönti a szerelem forró hideg. Mennél tovább haladt, annál szélesebb mozdulatokkal dörzsöl, s annál inkább fellobbantott a véremben a tüzet, míg két-három simogatással végezetre a szokottnál is feljebb hatolván, szenvedélyem a tetőfokra hágott, megragadtam a kezénél, és...
És ajkaithoz szorítva, nem, Detrim, megvallottad érzelmeidet.
És hogy a káplár szerelmi kalandja valóban oly módon végződötte, miként Tóbiás nagybátyám vélte. Ezt ne filtassuk. Elég az hozzá, hogy benne volt minden szerelmi regények leglényege. Valahányat csak írtak a világ teremtése óta.
Mi lenne ennek a leglényegnek lényege?
Annyi minden esetre bizonyos, asszonyom, hogy nincsen a szerelemnél ABC rendben szólva ajzóbb, bűvöletesebb, cifrább, démonibb dolog az életben, lévén minden emberi szenvedélynél eszeveszettebb, férlefrancossabb, gingallárésabb, hívságosabb, ingerlékenyebb kával nincs, és líraibb ugyanakkor oly mardosó, oly nyafkamáli, oly ótvaros, oly patvaros, oly zsivalgó, oly ríkató, kaszaktató, mint semmi más. Bár az el kellett volna, hogy előkövetkezzék, egy szóval szakasztott olyan, ami ennek atyám, dr. Slop támogatásával, Tóbiás nagybátyám okulására elmondta, e szókkal végezve idevágó hosszas eszmefuttatását.
És bizony, Tóbiás testvére, szerelemre vonatkozólag alig tudsz két eszmét társítani hüphallagé nélkül.
Hát ezt hogy értsem?
Annélkül, hogy ne a kocsit fognád a ló elé.
Ugyan mi dolga instálom a szerelemmel a lónak?
Megálljon, Sendi uram. Majd úgy magyarázom a szerelmet, hogy katonaembernek is világos legyen. Na, most miképpen a gyertya is mindkét végén meggyullad.
Feltéve, ha itt is, ott is elegendő kanóc áll ki belőle.
Úgy bizony. Az alsó végén azonban lángjának megvan a ma rossz szokása, hogy kialszik magától. S azzal a dolognak rögvest befellegzett. Ám ha a felső végén gyújtják meg, akkor szép, lassú dadan ég le, vagyis férfiúról szólván, fokról fokra haladva a fejtől a szívig, a szívtől a máig, a májtól a zsigerig, és így tovább. A csepp lesz verő és vívő erején át, a bélhártyának beleknek tekervényein, oldalnyúlványain keresztül a vakbélig, onnan aztán a...
Csak ugye, Dr. Slop, voltak éppen mi is az a vakbél? Mert jól lehet, elég szép időt megértem, máig sem tudom, hogy merre bujkál.
A vakbél ott található a csípőbél és a vastagbél között.
A férfiúnál is.
Hajszára ugyanott, ahol az asszonynál.
Ugyan. Ki hitte volna?
Szent Bugrisra és minden szentekre, kik a Gehenna kijáratánál várakoznak reánk, Huncut a nevem, a lónál, gyertyánál nem inkább a várvívás tudománya segít eligazodni a szerelembe.
De még mennyire, instálom? Tamás bátyámtól rám maradt sipkámat teszem egy shilling ellenében, hogy özvegy vadmanni asszonyság 10 napig nem állja az ostromot, ha kapitány uram a fedezősánc irányából a bástya védművet megkerülve támad a vársikam felé.
S mondd a barátocskám, honnan ismered olyan jól az asszonylépet?
Onnan, hogy egyszer szerelembe estem egy pápista zárda személlyel.
Egy takaros begina volt az élet.
Húriát, ha nem hű Julián markolja, a szerelem dala mély durva hitvány, cirógatón, hogy a mámortól olva, dozó férfi szűt mély bűvel bájolja, tudja ő ajzó tenyere lágy ujja, egész falunkat lángjába borít, Ván.
Mi volt ez?
Egy óda, amit a kontinensen olvastam egy vendégfogadó falán.
Mi járatban volt oda át, Sendi uram?
Az átkozott köhögés kergetett oda, asszonyom. Úgy is mondhatnám, hogy miután a csontkezű, maga kopogtatott az ajtóban. Előle menekültem el szeszélyes szigetünkről.
Most arra viszont már, ahogyan én látom, kutya baja uraságodnak.
Nem élet ez már, asszonyom, hogy a kurafi ki tudta, merre, hol lakom. Pont, pont, vesztecske, pont, 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 vesztecske, pont, pont, vesztecske, gyerünk, 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 pont, pont, pontos vesztecske, pont, pont, pontos vesztecske, pont, pont, pontos vesztecske, pont, pont, pontos vesztecske, 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 nyájos szelleme, ki egykoron szerelmet és Cervantesemnek könnyű pennájára telepettél.
Így né.
Te, ki nap mint nap belopakodtál hozzá ablakrácsai közt, és jelenléteddel tömlőcének derengését déli verőfényé változtattad. Fordítsd orcáidat felém, esd be kérlek. Gyámolítsál az allövetek ügyében doktorommal vívott harcban, és ijeszed el közelemből a csontkezűt.
Nem a féle férfi túlzás ez, jó uram?
Nos, higgy el, asszonyom, éppen elég komoly dolog, minek bizonyságául talán elég annyit felhoznom, hogy a minap látván egy bíborost peselés közben úgy igazgatta két kézzel, mint valamely karigazgató. A nevető görcstől megpattant bensőmben egy ér, minek következtében két rövid órák alatt jó 80 uncia vért vesztettem, és a tisztes fakultás még most sem tudja, hogy inkább csak a vérsavóban, vértestecskékben, vagy pedig agyamnak nemesebb régióiban keletkezett hiba. Azaz, még annyi sem tudható, hogy sikerül-e Tóbiás bácsikám szerelmi történetét végigmesélnem. Pedig micsoda bosszuság lenne, ha nem. Lévén úgy tartogattam krónikám nyájas hallgatóságának, mint az ebéd végére hagyott igyenc falatot.
Elsőbbet is, ha nagyságod engedelmet adna, hogy lefektessem a támadás haditervét.
Nagyon is kedvemre teszel vele, Trim. Minthogy pedig gyaníthatólag szánt segédem is telész. Imhol egy ezüst pénz, fogj hozzá, és intézkedj belátásod szerint.
Akkor hát, instálom, nagyságos uram, azon kezdjük, hogy előszedjük a nagy tábori ládából nagyságot paszományos nagy uniformisát. Hogy kiszellőzzék. Meg, hogy a kék arany szegést ujján szárnyán rendbe hozzuk?
Tán mégis jobb volna, ha a veres bársonyt venném fel.
Sután festene, instálom.
Na meg azután krétaporral, kefével kifényesíthetnéd kardomat.
Kard? Csak lábatlankodni fog nagyságodnak. Az asszonyféle, instálom, a legelőkelőbbtől a pórivadékig inkább a tréfát szereti. Csupán az nehéz benne, hogy eltaláljuk a szája ízét. És nem is tudhatjuk igazában addig, míg ki nem puhatoljuk, akárcsak ágyúinkkal a csatamezőn. Hol feljebb emeljük a csövét, hol lejjebb eresztjük, míg nem beletrafálunk.
Igen, alig, ha nem jól mondod, káprár, hanem most menj és hozzál ide rögvest pennát, kalamárist.
Igenis, kapitány uram.
Egy egész árkust végy, özvegy vadmanni asszonyság ezernyi erényekkel ékeskedik.
Leírjuk-e mind az ezeret, instálom.
Még hozzá rang szerint, rendre. Azonban, amivel kivált, megnyert magának, lévén többi erényeinek, mint egy záloga, az lelkületének ama rendkívüli emberiessége, és különös hajlama a részvétre, mert bizony mondom, lennék bár ezerszer az édes fivére, Trim, nem hiszem, hogy kitartóbban s gyengédebb szerrel tudakolhatná sebem állapotját.
Bizony, hogy nem. Sőt, az esetben talán egyáltalán nem tudakolná.
Na látod. Írt tehát a bal felső sarokba. Részvét.
Leírom én, instálom. De csak megkérdem, hogy ugyan mi keresni valója van az asszony részvétnek az ember ágyékánál?
Nem hallott-e azt, milyen emberség csendül már csak a hangjából is, mikor elékérdi, tudok-e véle mindkét oldalamon feküdni? Tudok-e nyerekbe szállni? Alább hagyi olykor, tűrhetőbbé az ágyban.
Az első férje, amíg élt, úgy mondják, farzsábában szenvedett.
A minap megkért, hogy egészen pontosan mutassam meg neki, hol sebesültem meg.
És mit csinált erre, kapitány uram?
Megmutattam nem űrvárát a térképen, és tövéről hegyire elmagyaráztam neki a dolgot.
A zsidó pedig, akinek özvegyét Tamás bátyám elvette, húgygörzsben halt meg a boldogtalan.
Igaz is, Trim. Nem írt neked olyasmiről a bátyát, hogy valamiből, ami korábban a zsidóé volt, mondjuk a teás része, hogy abból nem akaródzott innia?
Megkövetem, nagyságos uram, ugyan már, hát amabban nem utálkozott?
Tedd el a papírt, Trim. Majd később folytatjuk. Most átmegyünk Sendi bátyámhoz. Nincs rá elég időnk.
Az idő úgy bizony. Napjaink, óráink becsessebbek a rubinoknál nyakadon. Drága Csennin, úgy repülnek fejünk felett, miként a felhők szeles napon, hogy soha többi vissza ne térjenek. Minden tovai römlik. Míg te játszi újodra tekernéd, imhol fürdöd meg őszül.
Sendi uram.
Nem, bánom is, mit tart a világe fohászkodásról. Fikarcsit nem törődöm vele. Különben is. Mindennek megvan a maga jó oldala. Te vagy a megmondhatója, hőn szeretett Jennim, hogy mint viseltem el ama csapást, a legszörnyűbbet, mind közül, mely férfiút valaha érhet, ki amint dukál, férfiasságára büszke. Nékem ennyi elég, szóltál, közel lépve, s odasimulva hozzám, még én tért szallagjaimat a kezemben lógatva áldogáltam, mélázva azon, ami közöttünk nem történt. Nékem ennyi is elég, Tristram, súgtad a fülembe szókat.
A tudata, hogy megkívántál.
Köszönöm. Pontosan így mondta, asszonyom. Más férfiú a föld alá süllyedt volna. Én viszont a hozadékát nézem. Elmegyek Velszbe 6 hétre, kecsketejet iszom, és az legalább 7 esztendőkkel meghosszabbítja életem. És mindezt e felsülésnek köszönhetem. Ezért hát megbocsáthatatlan vétkemnek érzem, hogy oly gyakorta szidalmaztam a szerencsét, e kegyetlen hercegnőt, miként neveztem, amiért az apró bajok egész árját zúdította rám. Mert ha valamiért van haragudni való okom, az semmi egyéb, mint az, hogy igazán nagy szerencsétlenséget nem küldött rám. pedig néhány kiadós alapos tönkre menetel a javából. Élethossziglani nyugdíjjal is felírt volna. Évi 100 fontokra gondolok. Többre nem vágyom. Legalább nem zaklatnának azzal, hogy adózzak a birtok után. Én pedig csak hűsölök kedvemre, és írom, mesélem a magam krónikáját.
Régiek megegyeznek abban, Tóbiás testvér, hogy a szerelemnek két fajtája van, az szerint, hogy mely szervünket támadja meg, az agyat, vagy a májat. Úgy vélem, a szerelmes férfiúnak írdomos fontolóra vennie, hogy mely fajtájával van dolga a maga esetében.
Hogyan? Mi jelentősége van annak, testvér, hogy a szerelemnek emilyen vagy amolyan fajtája lobbant fel benne? Ha így is, úgy is, az a következése, hogy a férfiú megházasodik. Hitvesét szereti, és vélem néhány gyermeket nemz.
Ha olvastad volna csak Ficinius Vesaliushoz írott kommentárját, majd másként vélekednél el.
Jó magam, rengeteg haszontalanul elvesztegetett órán, miről egykorom még számadásra tartozom, hány, de hány hímes beszédű poétát és szónoklat írót olvastam, de sohasem tudtam kiszűrni belőlük azon józan bölcsességnél egyebet, mint amit Tóbiás uram mondott volt az imént.
Na, pedig Pláton is megmondta, Jorik uram, hogy két fajta szerelem van.
Azt tudom, hogy kétfajta vallás volt a régieknél. Az egyik a köznép, a másik a műveltek számára. Mindazonáltal azt hiszem, hogy emezek és amazok is beérték egy ugyanazon fajta szerelemmel.
Aligha, már csak azért sem, mert míg az első a mennyekből lebocsátott aranylánc módjára szent szenvedélyre ösztökél, melyben benne foglaltatik a bölcsességre és az igazságra való törekvés, a másik egyszerűen szerelmi vágyra ösztökél.
Már pedig a gyermekek nemzése legalább olyannyira javára válik a világnak, hát gondolom én, mint teszem a földrajzi hosszúság leleménye.
Bizony, hol szeretet, ott béke. És ez az, amely betölti a földet.
Tán a házat, kedvesem.
Betölti a földet.
Meg lehet. Ám úgy a menny üres marad.
A mennyországot szűzi ártatlanság tölti be.
Eltalált a vén zárda szűz.
És te, Trimkámlár, mit mondasz mindehhez?
Csak annyit, segédlelkész uram, hogy hadd mondja, instálom, kiki a maga históriáját a maga módján.
Engedem volt a zavarásért, uram, de lebabázott a feleségem.
Éltesse az Isten!
Jújj, vagy leállj!
Fiú lett végtére, nincsen abban semmi hiba, hanem hogy a tehén.
Miféle tehén?
Hát, amelyiket éppen 9 hónapja idehajtottam házas vizitába, a nagyságos úr bikájához.
Na, hova is hajthattad volna, hiszen az én tisztem falu bikáját tartani az egyházközség javára.
De hiszen éppen ebben hibázik a dolog, hogy az asszonynál már megvan. A tehénnél még semmi. A falubeliek legtöbbje amondó nagyságos uram, hogy a bika a hibás, mivel, hogy instálom, de egy napon esett meg a dolog.
A bika? Hát az nem lehet, hogy meddő a tehén.
Tehénnel ilyesmi nem történik.
Hogy?
Inkább a menyecske volt, ki korán szült. Uh-huh. Az könnyen meg lehet. Munca Obedia, hajas volt a gyermek világra jövet?
Hajas. Hajas, hát... Akár csak jó maga.
Lásd, Tóbiás testvér, És az én boldogtalan bikámat, ki ez fogható bika még nem hágdalt, hogy szebb erkölcs időkben magát Európát is megelégítette volna, ha most két lábbal kevesebbje volna, bizony, hogy oda citálnák törvénybírák jogtudorok elé, és azzal már a becsülete is oda. Ami pedig község bikájának Tóbiás testvér annyi, mint az élete.
Úr Jézus! Voltaképp mi ez az egész história?
Hát, bika vadító történet, annyi szett.
Soha ilyen cifrát.
Egy vadmanné? Vele is Tóbiás bácsival mi történt? Sendi uram. Sendi uram. Mi történt? Tristram. Tristram. Sendi.
Tristram Shandy úr élete és gondolatai. Hangfoszlányok Lawrence Stern regényéből. A 13., 14. és 15. befejező rész hangzott el. Fordította Határ Győző. Rádióra alkalmazta Varga Viktor. A szereposztása következő volt. Apa Bodrogi Gyula. Tóbiás bácsi Rajhona Ádám. Trim Káplár, Gáspár Sándor. Anya, Csákányi Eszter. Obedia, Huszár László. Szlop doktor, Hollósi Frigyes. Jorik, Jordán Tamás. Segédlelkész, Helyei László. Tristram, Lukács Andor. Dáma, Bánsági Ildikó. Tubán Lukácsházi Győző játszott. Zenei szerkesztő Molnár András. A felvételt Borlai Kinga és Kulcsár Péter készítette. A rendező munkatársa Csepeli Sándor volt. Rendezte Magos György.
A hangfelvétel 2000-ben készült.
A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A zene után a késő esti krónika következik.